Márk evangélium a 14. rész, 32-től a 42-ig terjedő versek. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz, üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett. Majd így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és virasszatok. Egy kicsit tovább ment, a földre borult és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt. Abbá, atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Simon, alszol, nem voltál képes egyetlen órát virasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég. Eljött az óra. Íme, átadatik az emberfia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van, aki engem elárul. Imádkozzunk. Uram, olyan jó, hogy te közel vagy hozzánk. Itt vagy, megszólíthatunk. Ahol ketten vagy hárman összegyűlünk a nevedbe, ott te ott vagy köztünk. Itt most sokkal többen vagyunk. Köszönjük, hogy hallgathatunk téged, szeretnénk megnyitni a szívünket, szeretnénk befogadni a te üzenetedet, szeretnénk közösségben lenni veled, Urunk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, hallgatjuk a szavadat. Amen.
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. És ebben a nagypénteknek valami egészen elképesztő, kimagasló helye van. Ott mutatta meg az Isten, hogy szeret bennünket. Olyan jó volt azt megélni most a délután folyamán a gyerekekkel, hogy különböző stációkon mentünk keresztül, és az ő nyelvükön mesélhettünk arról, hogy mi történt ezekben a napokban. Olyan ez az egész, mintha a világ történelemben lett volna egy olyan pont, egy olyan nagyon furcsa pont, ahol az események fölgyorsulnak, minden szónak óriási jelentősége van, minden dolognak, ami történik, valami egészen elképesztő kihatása van mindenre, a múltra és a jövőre egyaránt. Ilyen ez a nagypéntek. És azért olvastuk ma ezt az igét, mondhatjátok azt, hogy a Gecsemáné kertbeli gyötrődés az nem nagypénteken történt. Aztán egy Gyurival elemeztük itt az elején, hogy amikor a csütörtöknek vége szakadt, és az éjszaka az már bizony a naptár szerint, a zsidó naptár szerint az péntekre esett. És azt látjuk, hogy történik valami világrengető dolog ezen az éjszakán. Hosszú éjszaka valóban, talán a legsötétebb éjszaka. Ezen a legsötétebb éjszakán olyat olvasunk itt ebben az igében, amit sehol máshol. Azt olvassuk a 33. versben, hogy maga mellé vette Pétert, Jakabot és János, és kezdett rettegni és gyötrődni. Döbbenetes. Jézus retteg. Testvérek, az, akinek jó alvása volt akkor, amikor a tenger háborgott, ott aludt a hajóban. Az, akinek nem volt lehetetlen, az, aki a világ teremtője, egyszer csak elkezd rettegni, elkezd gyötrődni. Olyan hihetetlen ez. És azt szeretném, hogyha ma egy kicsit ebben néznénk meg a Golgotának, a keresztnek, a húsvétnek az üzenetét. És tartsatok velem egy kicsit. Mert nagyon nehéz. Fogalmunk sincs, hogy mi történt aznap, azon az éjszakán. Nagyon nehéz leírni szavakkal, ugyanis az, ami Jézussal történt, azt Lukács evangéliumából tudjuk, hogy teljesen egyedülálló eset. Mint ahogy tudjuk, hogy a feltámadása is az. De ez a pillanat, amit ott leír Lukács orvosként, az azt mutatja, hogy ilyen senkivel sem előtte, sem utána nem történt meg. Ez a gyötrődés, ez a rettegés nagy valószínűséggel olyan vérnyomást, olyan testi állapotot okozott nála, ahol a verejtékével együtt kiserkentek vércseppek is. Olyan magas pulzusszám lehetett, olyan állapotba került a teste és a lelke, amit nem tudunk elképzelni, és amit valószínűleg soha a világon, sőt biztos vagyok benne, soha nem ért túl senki. Miért történik mindez? És ugyan az az érdekes, hogy megemlít itt egy poharat. Túl vagyunk tulajdonképpen egy olyan éjszakán, mint amint tegnap este egy kicsit megnézhettünk. Egy olyan estén, ahol elkezdődik a Páska. És a Páskának minden kelléke ott van Jézus előtt, és esznek a tanítványokkal együtt. Csodaszép dolog, gyönyörködnek abba, hogy mi fog történni, hogy ünnepel az egész zsidóság, hatalmas tömeg van Jeruzsálemben, alig lehet helyet találni, szállást, alig van egy kis nyugodt zúg, és ők egy nyugodt zúgon megülik a Páska vacsorát. És akkor, ahogyan ez lenni szokott, elkezdenek énekelni dicséreteket, és dicséretekkel kimennek a Getsemáné kertbe. Egy olyan kertbe, ami valószínűleg az ott élők számára az egyik legkedvesebb hely volt, Jézus számára bizonyosan az. Hiszen több száz éves fák, olyan olajfák, amelyeknek a termése tetten érhető volt, akkor is finom, hogyha bekapod és veszel belőle, de az olaj, amit általában kipréselnek belőlük, azok az mindennapi életnek a legfontosabb kellékei voltak. Mert lehetett vele gyógyítani, be lehetett kenni vele sebeket, bármit. Egy ilyen helyre mennek ki, a sötét éjszakába. És akkor ő ott leborul. Teljesen érthetetlen, mert ugye ünnepelünk, mert húsvét van. És akkor azt látjuk, hogy Jézus ennek ellenére leborul, és elkezd rettegni, és gyötrődni. És azt mondja, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. És azt kéri a tanítványoktól, hogy maradjanak itt, maradjanak vele, és virasszanak, vigyázzanak. Ő pedig elkezd egy egészen eszméletlen tusát, amiben így olvassuk, hogy ő a földre esik. Az Isten fia a földre esik. Nem elég, hogy retteg a szívében, de a földre esik. Mi történik? Mi történik a világ történelemnek ebben a furcsa pillanatában, ebben az egészen elképesztő pillanatában? És elkezd imádkozni, hogy ha lehetséges, akkor múljék el tőle ez a pohár. Egy pohárról beszél. És a széder este, az előző este, amikor kimentek oda, mielőtt kimentek a Getsemáné kertbe, akkor ott volt 4 pohár. És 3-at nagy valószínűséggel a mi úrunk is elfogyasztott. Az áldás poharát, az ítélet poharát és a megváltás poharát, vagy megváltás kelyhét. És ez olyan szépnek tűnik, hogy a megváltás kelyhe kiíható. A tanítványok egyszer meg is kérdezi tőlük, hogy vajon kiíhatjátok-e azt a kelyhet, amit nekem ki kell innom. És akkor azok azt mondják, hogy persze, ki tudjuk inni. De nem tudják, hogy mi van benne. És amikor gondolkodtam erről az ige szakaszról, akkor bár nem tudom megérteni, hogy miért gyötrődik és retteg az Isten fia, de egy valamit megértettem. Olyan dolog előtt áll, amit ő biztosan tud, hogy az valami egészen borzasztó lesz számára, és hogy megértsük, hogy mi az, ami Jézus Krisztusnak borzasztó lehet. Egy kicsit gondoljunk el, próbáljunk elindulni köznapi dolgokból. Én talán utoljára az első vizsgáimon féltem, rettegtem. Elindul valami fura gyomorrezgése az embernek, és elkezd feszült lenni. Megmagyarázhatatlanul. Nagyon sokszor egyetemi társaim megittak valamilyen alkoholos tartalmú italt, vizsgasörnek nevezték általában, és nem biztos, hogy csak egy csúszott le aznap éjszaka, hogy ez majd megnyugtatja őket. De nem. Ez olyan állapot, ami folyamatosan növeli a feszültségét az embernek. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon profán példa, és nagyon messze vagyunk még attól a valóságtól, amit Jézus átélhet. És akkor hirtelen eszembe jutott valami, ami talán egy kicsit jobban segít azoknak is elképzelni, akik még nem éltünk át ilyet. Édesanyám kemoterápiás kezelést kapott kétszer is, és azt írta le, vagy azt mondta el egyszer nekem, hogy amikor megkapta a gyógyszert, akkor azt érezte, hogy elindul a méreg minden sejtje felé. Elindul a méreg minden sejtje felé. A harag pohara, amiről itt Jézus Krisztus beszél, az olyan, amiben méreg van. Ez a méreg, ez egy nagyon furcsa összetételű méreg. Amivel Jézus, mivel kiitta, azonosul vele, és ugyanúgy, ahogy a kemoterápiánál elindul valami furcsa dolog, hogy a méreg minden test porcikánkban, minden sejtünkhöz eljut a véren keresztül, és elkezdi a gyilkos munkáját. És ugye azt mondjuk, hogy a kemoterápiánál olyan szereket használnak, ahol csak a rákos sejteket öli meg. Persze megöl másokat is. De Jézusnak ez a pohara a kemoterápiánál is rettenetesebb szer. Ez minden sejtjét öli, gyilkolja, és retteg attól, hogy ő azonosuljon a bűnnel, mert utálja. Mert az Isten természete olyan, hogy a bűnt, a gonoszt, a rosszat utálja. Nem lehet vele egy helyen meg. És erre mi van? Azt látjuk, hogy ki kell igya a mérget, a bűn, a mocsok, az, ami ott van előtte, és amivel küzd, amit nyilván tudott, ezért jött a földre, ezért ünnepeljük karácsonykor az ő érkeztét. És tudta, hogy nincs más rajta kívül. Nincs más, aki kiígya ezt a poharat. Nincs senkinek hatalma, és nincs senkinek tisztasága. Testvérek, amikor megérkeznek a katonák, hogy ők majd elviszik, abban a sötét éjszakában tudjátok, hogy egyedüli, kovásztalan, egyedüli, bűn nélküli az Jézus Krisztus. Amikor manapság elkezdik kutatni ott a zsidó házakban, hogy hol van a kovászos kenyér, hol van a bűn, hogy teljesen tiszta legyen a ház, akkor egy gyertyát visznek este, és azzal nézik meg. És én ott a gyertya, ott van Jézus Krisztus, az ő világossága, látjátok, ő a világ világossága. És ő mégis szenved és retteg, mert minden sejtjéhez eljut, minden porcikába eljut a méreg. Hogy mi is ez a bűn? A baj az, hogy mi minden dolgot, ami bűn, arra legyinteni szoktunk. Az Istentől való eltaszítottságunk olyan mértékű, hogy lassan észre sem vesszük, hogy mi volt abban a pohárban. A miénk biztos nem. A mi bűnünk biztos nem volt benne. Azt szoktuk mondani. Én rendes ember vagyok, de nézd meg, nem tudom én, lehetne sorolni XY-t vagy mást. Hát annak van. Annak van. És akkor elkezdjük sorolni azokat a cselekedeteket általában, vagy azokat a dolgokat, ami látványos. De az az igazság, hogy a gondolkodásunk is kihat, nem csak a cselekedeteink másokra. És az, ami az Istennel való kapcsolatunk hiánya, az egyben azt is jelenti, hogy az emberekkel való kapcsolatunk nincs rendben, és az Istennel való kapcsolatunk sincs rendben. Olyan mértékünk, csak gondoljatok bele egy pár dologba, hogy mennyire minden magunkra mutat. A kapzsiságunk az soha ki nem mondott, de mindig ott van bennünk, hogy nekünk több legyen. Ezért megteszünk mindent. Hajlandóak vagyunk étnappal átéve dolgozni, hajlandóak vagyunk kisebb csíntevésekre, hajlandóak vagyunk nagyobb csalásokra, csak legyen több, mert kapzsi vagyok. Nem elégszem meg annyival, amennyi van. Egyre többet akarok. És megyek tovább. És tudjátok, mi az érdekes? Hogy hat ez másokra? A kapzsiságom. Úgy hat másokra, hogy másoktól elveszem. Óhatatlan, hogyha nekem sok van, akkor valahonnan hiányzik. És nézzétek meg ezt a világot, hogy hogy működik ma, húsvétkor is. Úgyhogy rengeteg embernek borzasztó sok van. És mit mond? Adok a Notre Dame-nak a feleslegemből. Piciket. Kicsi dolgokat. Nem akarja betölteni a hiányokat az élete. Végképp nem akarja észrevenni azt, ahol nagy hiány van. Mert ilyen az ember kapzsisága. Aztán azt mondjuk, hogy az, hogy irigykedek másokra, az nem probléma. Azzal nincs semmi baj. Az nincs a harag pohrába. Az én irigységem nincs. Azzal hogy hatok másokra? Hát ne gondoljuk, hogy nem. Az én irigységem az, ami másoktól el akarja venni, ami az övé. El akarja venni. És irigykedek az ő életére, a boldogságára, mindenre, ami csak az övé. És el akarom venni a szép feleségét, az autóját, a házát, ki tudja mi miért. De tudjátok, az a furcsa, hogy ez nem függ a gazdagságtól. Az irigységem ott van akkor is, hogyha hajléktalan vagyok. Mert azt mondom, hogy az ő sarka sokkal jobb, és az ő általa használt papírok azok sokkal biztonságosabbak, mint az enyém. Ennyire mélyen van, ennyire mélyen gyökerezik a szívünkbe. Sajnáljuk másoktól, amiük van. Aztán a bujaságról már nem is ejtenék túl sok szót, ugye? Annyira világos az, hogy megint csak a mi elégedetlenségünk, az, hogy csak magunkra akarunk gondolkodni, azzal azt mondjuk, hogy elkezdjük az élvezeteket hajhászni. Van akinek az utazás. És azt mondja, volt olyan ismerősöm, aki még a szocializmus idején nem volt más elképzelés, csak az, hogy elmenni mindenhova, minden tájat bejárni. És akkor mutatta, még emlékszem, ilyen kis Zorki fényképezőgéppel kezdte a világjárást, akkor még nem volt Facebook, és akkor mutogatta, hogy mi minden helyen fordult ő meg. És elkezdte ezt hajházni, aztán pipálgatta, hogy hol volt. És magamban úgy elgondolkodtam, hogy rendben van, hogy végigjártad Milánónak az összes dómját, de mit hoztál haza ezen kívül? Mi az, amit hajhászol ennyire? Mert azzal is telt a harag pohara. Azzal is növekedett minden. Aztán tudjátok, van egy nagyon furcsa dolog, amivel töltődik ez a pohár. Az a mi büszkeségünk. Az, amivel annyira szeretünk. Gőggel, fennhéjázva. Tudjátok, az, hogy itt állok, az borzasztó dolog, mert nagyon nehéz, mert tudom, hogy hányszor sírt miattam, hányszor rettegett az Úr amiatt, mert az én gőgöm többre nőtt, mint amit ő szeretett volna. Ő nem gőgös embereket keres, alázatosokat. És nem az, amit mi csinálunk, alázatot, hanem olyanokat keres, olyanokat hív, tanítványul, akik hajlandók vele együtt vírasztani, szenvedni. A haragunk sajnos ebben borzasztóan megítél Isten, mert a harag poharába érdekes módon az embereknek a haragja van benne, Isten haragján kívül. Az a haragosság, amivel a legkisebb dologért is fölkapom a vizet, és megint csak úgy, mint a vizsgánál, elkezd megindulni valami fölfelé, és nem hagy békén, és nem hagy nyugodni, és folytogat, és meg akar tölteni rosszal. És meg is teszi sokkal. És nem gondolkodok, és kijön belőlem, és a szeretteimet ütöm agyon vele. És aztán már csak egy dolog, ami hirtelen eszembe jut, de az a baj, hogy ez végeláthatatlan folyamról beszélünk. Egy végeláthatatlan, önző folyam, amit az emberek csinálnak, a kovászosat. Ami meg kell, ami métejez, ami betölt mindent. És testvérek, például ilyen a lustaságon. Hányszor hivatkozok arra, hogy én azért nem csinálok valamit, és már meg is van az indoklás, mert nekem nincs időm, mert én nem azt akarom, és telik a harag pohara, amit Jézusnak kell kiinnia, és vele egyé lenni. Értitek? Ezekkel a mocskokkal, ezekkel a szennyekkel együtt lenni. Nem akarom fokozni, testvérek, a dolgokat, mert azt gondolom, hogy én vagyok az első, aki megítéltetik ezekben. De az a furcsa, hogy egy olyan dologról beszélünk, amikor Jézus Krisztus azonosul valamivel, amihez hozzá se érnénk. Hozzá se érnénk. És így írja az igénk a Galata levélben, vagy a Korintusi levélben. Azt mondja, hogy neki volt az, akinek bűnné kellett lenni értünk, és aki átokká lett értünk. Értitek? Átokká. Az Isten, aki az áldást adta, még akkor is, amikor levágja Péter a szolga fülét, még akkor is áldást oszt. Életet ad, meggyógyít. És neki kellett átokká lenni miattam. Hát ilyen éjszaka ez. Arra emlékeznek, hogy a szolgaságból, a rabszolgaságból hozza ki Isten a népét. És nézzétek meg, hogy annyit kér összesen a tanítványoktól, hogy maradjanak egy kicsit vele. Hogy legyenek empatikusak. Hogy érezzék át, hogy mi történik. Hát, mintha a falnak beszélnénk, nem? Elalusznak. És látjuk azt, hogy akiket kiválasztott tanítványként kezelt, akiket szeretett tanítványként kezelt, nem képesek. Aludva találja őket. Nem képesek megérteni, nem látják azt, hogy mi történik. És vajon nem ilyen alvó az életünk? Vajon amikor kihívott bennünket Isten, akkor alvásra hívott el bennünket? Arra, hogy majd utána mi szépen növekedjünk, gyönyörű keresztény életünk legyen, vagy arra, hogy menjünk vele a kereszt úton. Az a helyzet, hogy ő kiválaszt bennünket. Elhív egy nagyon nehéz útra. Egy olyan útra, ahol azt mondja, hogy neki rád van szüksége. Neki rád van szüksége, mint tanítványra. És arra, hogy vele legyél. A legnehezebb órájában, a legnehezebb pillanatában. Arra, hogy utáld a bűnt. Hogy úgy utáld, ahogy ő utálta, amikor ki kellett igyon ezt a poharat. Arra, hogy megértsd, hogy egy nagyon pici érzésre szükséged van a másik iránt. Azért hív el téged, hogy ne a magad dolgai legyenek az elsődlegesek csupán, hanem arra hív el, hogy vedd észre, hogy a másik miben szenved. Hogy amikor azt mondja valaki, hogy neki fáj a hát, akkor ne azon gondolkozz, hogy az enyém hogy szokott fájni reggelente, hanem tényleg hogyan tudok segíteni rajta. Ne azon gondolkodj, amikor valaki azt mondja, hogy hát igen, milyen óriási nagy problémája van, mert éppen nem tudom én, a házát kell tatarozni, vagy hogy neked mekkora problémád lenne, és már nincs pénzed, hanem gondolkozz el azon, hogy hogyan segíthetsz rajta. Mert Jézus ilyen. Ő végig azon volt, hogy mindenki, aki közelébe ér, az annak tudjon segíteni. És tudjátok, érdekes dolog ez, hogy mi elfelejtjük, hogy nekünk meg kell térni mindezekből. Egyszer kimondtuk a döntésünket, azt mondtuk, hogy Uram, én követlek téged. És aztán lehet, hogy elaludtunk. Vagy lehet, hogy még soha nem mondtuk ki azt, hogy téged akarunk követni. Hogy nekünk kell ez az út, ez a nehéz út, ahol nem én vagyok a világ középpontja. Ahol nem belőlem indulnak ki a gondolatok, hanem nézzétek meg, mit mond Jézus. Azt mondja, hogy egy fontos neki, hogy Atyám, legyen meg az akaratod. Utálom ezt az egész mérget. Emlékeztek rá, hogy epével kevert borral kínálják meg. Micsoda gonoszság ez? Micsoda gonoszság? Nincs elég baja? Tönkreverték, összetörték a testét. És akkor megkínálják, hadd igyon belőle. Epével. Tudjátok, milyen az? Keserű. Borzasztóan keserű. És nem tudja a szájába se venni. Nyilván végtelenül szomjas lehetett már akkor. De még üssünk rajta egyet. És tudjátok, most egy kicsit álljunk meg egy pillanatra. Hogy mi szokott lenni akkor, amikor téged igazságtalanság ér? Mennyire szoktál siránkozni? Hogyha egy kicsit megbüntetnek. Ha egy kicsit rajta kaptak. Bezzeg a másikat, aki nagyokat csal, meg néz körül, hogy vannak az éppen aktuálisan hatalmok levők. Ők mennyit csalnak, lopnak. De engem, a kisembert megbüntetik. És elkezdek háborogni. Borzasztóan. Mert az igazságomon, a vélt igazságomon csorba esett. Hát akkor Jézus, aki bűnt soha nem látott, az igazságán mekkora csorba esett. Milyen hatalmas csorba ez? Kiköszörülhetetlen. Őt, aki maga az igazság, igazságtalansággá teszik. És őt verik, és őt üldözik. Hát vírasszunk hát vele. Próbáljuk meg. Mire hív? Arra, hogy vírasszunk és imádkozzunk. Arra, hogy értsük meg, hogy ő neki mi az akarata a saját életünkben. És tudjátok, nem azt mondja a tanítványoknak, hogy hát most menjetek innen el. Tudja, hogy mi fog következni, mi fog történni, még csak el sem arasztalja őket. Azt szeretnék kérni, hogy folytasd. Mert dönthetsz úgy, hogy ma úgy állsz föl innen, hogy hazamegy, és folytatod azt az utat, amit eddig jártál. És hogyha kell, akkor keresed a saját boldogságodat, folytatod azt, amit eddig csináltál, alszol, hogyha kell, megcsinálod mindazt, amit te jónak látsz, amit te úgy gondolsz, hogy az az igaz, az a jó, vagy folytatod Jézus Krisztussal az utadat, az életutadat. Nagyon egyszerű. Jézus azt mondja itt, keljetek föl, menjünk. Ezekkel zárul. Keljetek föl és menjünk. Ő még akkor is arra hív, amikor nem tudtak vírasztani. Mi magunk is elítéljük a tanítványokat. Hát hogy nem tűrtek egy pár órát ki? Nem? De hát fáradtak voltak, ünnepeltek, jól esett nekik. És nem gondoltak arra, hogy most itt a vége mindennek. És Jézus nem marasztalja el őket. Oké, nem voltatok velem. Én a legelhagyatottabb. Azt mondja most is, keljetek föl, és menjünk együtt. Keljetek föl, mert minden elkészítetett. A mennyegző készen van. Szóval mit tegyünk? Folytassuk az eddigi életünket, amiben megtelik a harag pohara, vagy kövessük Jézust. Mert ekkor kezdődhet el az igazi kapcsolatod. Ő valódi kapcsolatot akar. Tudjátok, a gyerekekkel volt egy pillanat, Jézusnak a kitárt kezeit mutatták meg, hogy Isten így szeret bennünket. De előtte megkérdeztem azt is tőlük, hogy milyen az, amikor úgy általában megmutatnád, hogy valakit szeretsz. És akkor egymáshoz fordultak, és átölelték egymást. Ugye két ember kellett hozzá. És Jézus kitárt karjai ugyanígy nyitva állnak nekünk is. Ő azt várja, hogy te oda menj, és megöleld őt. Mert mindent elkészített, a páska vacsora teljesen kész, a bárány megáldoztatott. És téged hív, hogy öleld át, hogy vedd el, amit neked készített el, az igazi valóságot, az igazi szabadságot, azt, ami boldog élet. Hogy hogyan lehetséges, annyit énekeltünk, annyit hallottunk róla. Eszembe jutott egy történet, amit még nagyon a megtérésem tájéken hallottam, de nagyon mélyen hatott, és az is eszembe jutott, hogy ebbe a történetben, igaz, hogy nem így történt, de nagyon át tudom érezni. Egy ikerpárról szól. És az én feleségem és az ő testvére olyan ikerpár voltak nagyon sokáig, talán 21-nehány éves korukig, ahol bár ők nem úgy öltöztek, hogy teljesen egyformán, mégis mindenki összetévesztette őket. Nagyon apró, kicsi eltérés volt kettejük között. És tudjátok, ha akkor az történik, mint a történetbeli esetben, hogy az egyik valami nagyon súlyos vétséget követ el, a történet szerint gyilkosságot hajt végre, talán nem is önhibájából, és loholva megérkezik az egyik testvér a másik testvér házához, és mondja az iker testvérének, láthatóan véres a ruhája, hogy rejts el, üldöznek. Tudom, hogy mindjárt itt vannak azok, akik el fognak vinni, és bíróság elé visznek. És akkor kérdés nélkül azt mondja neki, hogy vegyél le mindent, és be ott az ágy alatt volt egy ilyen raktár rész, és oda bedobta. És hallja ott abban a kis sufniban, hogy dobogás jön, ordibálás, és aztán nagy csend. És nem mer előjönni napokig. Nem mer előjönni, mert tudja, hogy itt valami olyan történt, ami számára nem megfogható. És akkor, amikor kimegy hetek múltán, akkor megdöbben, még bújkál sokáig, hogy elítélték a testvérét. És az iker testvérét halálra ítélték, és ki is végezték. És akkor elmegy, és elkezdi mondogatni a bírónak, hogy én vagyok az, akit el kellett volna ítélni. én vagyok az, akinek a ruháját fölvette a testvérem, az ikertestvérem. És azt mondja a bíró, hogy ezt a bűnt megbüntettük, önt elengedjük. Tudom, hogy ez a történet sok tekintetben kérdőjeleket vet föl, de nekünk van egy ikertestvérünk, testvérek. Jézus Krisztus ugyanolyan emberré lett, mint mi. Hozzád hasonló, egyetlen dolgot kivéve, a bűnt. Ő benne nem volt, soha bűn. Ő teljesen tiszta volt. És levette a ruháját, és fölvette azt a mocskot, azt a szennyet, azt a sebektől, genytől, büdös, koszos ruhát, ami a miénk. Ami arról beszél, hogy mennyire szörnyű életünk van. És azt mondta, hogy én inkább meghalok érted. Csak legyen életed. Ez történt nagy pénteken. Erre hív ma bennünket. És amikor vesszük majd a megtöretett test jelképét, a kenyeret, akkor jusson eszünkbe, hogy az a haragpohar az nem véletlenül lett ki, íva teljesen, tökéletesen. Az a méreggel teli dolog, az ránk várt volna, és mi azért lehetünk közösségben ma itt, mert új életet, új lehetőséget kínál nekünk Jézus, hogy vele vírasszunk együtt, hogy vele menjünk tovább, hogy fölkeljünk, hozzátérjünk, más gondolkodásunk legyen, hogy szeressük egymást, és szeressük az Istent. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Sajnálom, Uram, hogy nem tudom egy kicsit sem megérteni, hogy Te mit is adtál. Persze tudom az értelmemmel, hogy Te odaadtad az életedet. Persze ismerem én a történetet, de olyan vagyok, mint a tanítványaid, hogy alszok nagyon sokszor, meg se érint. És köszönöm, Uram, hogy Te ezért nem ítéltél el soha. Nem azt mondtad, hogy most már elfogyott a türelmed, hanem azt mondod, hogy itt van a kellemes óra, itt van az üdvösség napja, itt van a kegyelmed, és kínálod nekem, és még újra van lehetőségem gyönyörködni benned, újra van lehetőségem megérteni, hogy Te mit tettél. Hívunk és várunk ma, hogy Te aranyozd be a nagypénteki ünneplésünket, hogy veled mehessünk, hogy ne legyen más vágy a szívünkbe, csak hogy Téged kövessünk, nem önző érdekek miatt, nem azért, mert annyi jót remélünk tőled, vagy az áldásaidba akarunk részesülni, egyszerűen azért, mert Te hívtál, és mert Te kitártod a kezeidet, hogy megölelhess bennünket. Jézus, így legyél velünk az ünneplésünkben. Hívunk Téged, drága mennyei édesatyánk, aki mindezt lehetővé tetted. És hívunk, drága Szentlélek, hogy szűj újjá sokakat. Kérünk Téged azért, hogy legyenek olyan emberek, akik hajlandók ma is dönteni melletted, még akkor is, hogyha minden ellent mond ennek. Kérünk azért, hogy Te szólítsd meg a szíveinket, és hajlandóak legyünk válaszolni erre. Segíts ebben bennünket, Urunk. Amen.